Azt hiszem, hogy ez az első Magyar Péter interjú, ahol ő maga reflektál a Magyar Péter jelenségre. Egészen biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon komolyan fölkészítik ezeknek a kis településeknek, meg a járási központoknak, meg a választókerületi központoknak a vidéki fideszes képviselőit, hogy nagyon-nagyon megüthetitek a bokátokat, hogyha Magyar Péterrel paroláztok. Na ebbe a világba érkezik meg Magyar Péter új pártja majd. Mondja is, hogy hát nem is biztos, hogy olyan sok jelöltjük lesz majd, mert azért érzi ő azt, hogy 14 éves, mély, kőkemény fideszes munkát kellene feltörni.
Hangosítunk. A Magyar Hang heti podcastja.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Katona Marian vagyok, a Magyar Hang munkatársa. Megjelent a legfrissebb Magyar Hang, úgyhogy itt van a szokásos lapajánló is. Ezúttal Tombos Ádám érkezik majd hamarosan, vele a címlapos Magyar Péter interjúnkról fogunk beszélgetni. A fókuszban pedig, ha már Tombos Ádámról beszélünk, akkor a vidéki Magyarország, illetve ott Magyar Péter lehetőségei. De még mindenekelőtt azt kérném, hogyha még nem tették, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, hogy ne maradjanak le egyetlen műsorunkról, vagy pedig új videónkról sem, illetve arra is bíztatunk mindenkit, hogy vegye meg a Magyar Hangot, ha pedig tetszik, akkor fizessen is előre, hiszen mi addig tudjuk az újságot elkészíteni, addig tudjuk a műsorainkat elkészíteni, ameddig vannak olvasóink és előfizetőink, ezt egyébként nekik nagyon köszönjük. És még egy szolgálati közlemény, május 1-én újra kötött fogás extra, Csintalan Sándor, Dévényi István, Kéri László, Puzsér Róbert és Stefano Bottoni, minden információt megtalálnak a kommentek között. És akkor már az újság, április 12-e péntektől kapható a legfrissebb Magyar Hanga, címlapon tehát Magyar Péter. De Lukács Csabának is van egy részben ezzel összefüggő cikke, ő ugyanis a legutóbbi tüntetésről írt, egészen pontosan arról, hogy a köztévé az amerikai hadsereg által is használt katonai technológia segítségével közvetíti, pontosabban közvetíthetné élőben az ilyen eseményeket, részletek a labban. Folytatódik az önkormányzati választásokra felkészülő riport sorozatunk, ezúttal Szekszárdról. Farkas Melinda írt a városról, ahol egyébként egy éve nincs polgármester, mert a helyi Fidesz és az ellenzék összefogva távolította el a pozíciójából, de hogy mi a helyzet most, ki mit ígér és ki milyen nevekkel rukkolt elő, az kiderül a cikkből. Az akugyárak nagyon forró téma volt egy időben, mostanában egy kicsit, mint a hátrébb szorult volna, pedig a probléma az nem múlt el. Grimm Balázs Komáromban járt, ahol többen rosszul lettek a helyi gyárban, ő ennek járt utána. Csécsi László pedig Gödről írt, ahol nemrégiben a Greenpeace az egészségre súlyosan ártalmas oldószer jelenlétét mutatta ki a gyártól nem messze történt csőtörés felszínére került vízben. Ezeket is megtalálják az újságban. Dévényi István is készített interjút Győri Márton festőművésszel, akinek másfél évtized után lesz újra kiállítása. Talán nem meglepő, de főként a politika uralja a beszélgetést. Itt is előkerül Magyar Péter, ezt is ajánlom. És akkor a végére a szokásos publicisztikák, most is sok szerző írt és sok a Magyar Péterről. Puzsér Robert, Dévényi István, Lakner Dávid, Nagy Attila Tibor és Szerető Szabolcs is az Álláspontban. Nem véletlen, hiszen nagyon sok dolog történik most körülötte, de azért van más is, Lányi András vagy éppen Verebes István publicisztikáját is elolvashatják, ahogy nyilván sok más szerző cikkét is megtalálják a Magyar Hangban, most pedig folytassuk a vendéggel. És akkor kezdünk kis Tombos Ádámmal. Szia, köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat, olvasókat.
Az a faramúci helyzet adódott most, hogy nyilván elsőként a Magyar Péter interjúról, a címlapos Magyar Péter interjúnkról fogunk beszélgetni, de nem te írtad azt, Albert Enikő készítette, lényegében az összes Magyar Péter interjút mostanában ő készíti, de most veled fogok erről beszélgetni. Először arra kérnélek, hogy mondjál egy pár dolgot, hogy mi ez, amit megtalálnak ebben most az olvasók.
Ami nagyon érdekes, hogy beszél arról, hogy el fog indulni ugye az EP választáson, hiszen már van egy pártja, amit be is jegyeztek. Hát reméli, hogy nem tartunk Oroszország szintjén is, hogy be fogják jegyezni ezt a pártot. Még ugyan nem jogerősen, de befogadták ezt a pártot. Tulajdonképpen, mivel el tud indulni az EP választáson, így gyakorlatilag, hát mondhatjuk, hogy készített egy ilyen eredmény kalibrációt. Elmondja azt, hogy mivel lenne elégedett a saját pártja teljesítményével, és mivel lenne elégedett, mond egyet, amit egy ilyen kicsit szerintem ő ilyen kötelező megugrónak tart, egy olyan szintet, és mondott egy olyat is, amivel már nagyon-nagyon elégedett lenne. De ami igazán érdekes az az, hogy tulajdonképpen a saját pártjának köszönhetően lényegében beárazza azt, hogy a Fidesz hogy fog szerepelni, vagy úgy egyáltalán az ő megjelenésének köszönhetően milyen eredmény születik. És ott is készít egy ilyen kalibrációt, hogy ott milyen eredmények születnek, és például eljut oda, hogy milyen számok alapján eljuthatunk akár szerinte az előrehozott választásig. Ugye egy EP választásról beszélünk, és ő egy előrehozott országgyűlési választást lenged be. Ami azért érdekes, mert egyébként ugye a héten ez Dobrev Klára is elővette, akivel ugye Magyar Péter finoman szólva sincs kibékülve. Beszél is egyébként az ellenzékkel való nem túl jó viszonyáról. Ami viszont igazán érdekes az az, hogy Enikő megkérdezi, hogy tényleg ezt a felfokozott iramot, lendületet hogy lehet tartani, és itt sem beszél arról Magyar Péter, hogy hát igen, hogy most már lassan el kellene kezdődnie az apró politikai apró munkának, hanem továbbra is arról beszél, hogy micsoda lendületben vannak, és hogy ez nőni fog, hogy ez fokozódni fog, tehát hogy még a retorika szintjén sem merül föl az, hogy igen, itt hamarosan már a politikának egy szalmalángból, egy gyors lobogó szalmalángból egy takaréklángra kellene váltania, és ő még mindig ebben a nagyon erős lóban van, és azt hiszem, hogy ez az első Magyar Péter interjú. Én igyekeztem többé-kevésbé mindent elolvasni, ami vele megjelent, vagy megnézni, ahol ő maga reflektál a Magyar Péter jelenségre. Egyáltalán nem baj, hogyha egy politikus vagy egy politikussá váló közéleti szereplő önreflexív, és ő erről beszél is, hogy tulajdonképpen ő most már elkezdett megfontoltabban nyilatkozni, ami egyébként nem jelenti azt, hogy még mindig nincs elég sok önellentmondás, vagy nagyon sok olyan dolog, ami korábbi nyilatkozataival egyébként szemben áll.
Nagyon sok dolgot felsoroltál itt, nyilván akkor az, hogy Magyar Péter pontosan mit mond, ez nem akarunk elárulni mindent, azt megtalálják a legfrissebb Magyar Hangban, egyébként egy terjedelmes interjú, de menjünk is végig egy kicsit ezen, ugye említetted te is, és szó van az interjúban is arról, hogy fent lehet-e tartani, vagy hogy mivel lehet fenntartani ezt a bizonyos lelkesedést, hiszen tényleg azt látjuk, hogy most folyamatosan egyrészt nagyon gyorsan pörögnek az események, másrészt, hogy egyre úgy tűnik, legalábbis, hogyha mondjuk a tüntetései adataiból indulunk ki, hogy egyre több ember kíváncsi rá. Na de vajon ez meddig lesz így? Tehát, hogy mi szükséges ahhoz, hogy még akár hetekig ez fennmaradjon, pláne úgy, hogyha, amiről ő beszélt, és erről még fogunk is, hogy elkezdi az országjárást, ez ugye tipikusan nem az a műfaj, ami olyan rendkívül látványos lenne, és úgy nem tudom, nagyon elkapná az embert a flow. Tehát, hogy vajon mi az, amit ő még tud most tenni?
Hát egyfelől én azt látom, hogy ő egy kicsit ebben ketté osztja így a saját feladatait, vagy úgy mondjuk úgy, hogy megduplázza magának. Egyfelől ugye elkezdett bedobni most olyanokat a Facebookon, hogy akkor ő az ügynökaktákat nyilvánosságra hozza, ez ugye a magyar közéletnek egy állandó toposza.
Igen, és ilyenkor egy kicsit úgy mindig felsejlik Siffer András képe, aki...
A 27 vagy 17, nem is tudom a hány.
Rengetegszer beadta a parlamentben ugye ezt az elképzelését, vagy ezt a javaslatát, tehát egyszer sem lett belőle semmi.
Igen, és szerintem már 15-nél ő is unta. De minden esetre tiszteletre méltó, hogy ezt csinálta is, ezeken a jubileumokon ő túl volt. Igen, az országjárás az valóban a politikai apró munkának egy nagyon-nagyon fontos és megspórolhatatlan része, mert ugye sajátos történelmi helyzetünkből és földrajzi helyzetünkből adódóan, ahogy Kádár János mondta, történelmileg úgy alakult, hogy nálunk a politikai építkezés az mindig ilyen kicsit ilyen megmester módra zajlik, tehát hogy először megvan a tető, és amikor már így az ácsok végeztek a munkával, akkor gondolkoznak el az újdonsült politikai szereplők, hogy ja, hát egyébként még alapot is kéne ásni. Ez fog elkezdődni most. Országjárásra indul Magyar Péter, és ezért sejti ő azt, hogy ez finoman szólva sem lesz olyan látványos, és például, ami engem meglep, hogy bedobja, hogy tartsanak vele erre vidéki rendezvényre budapestiek is. Tehát nagyjából sejti azt, hogy azért a Kossuth térre ebben a közéleti helyzetben sokkal könnyebb egy nagyobb tömeget összehozni, mint akár mondjuk egy Vásáros Namény Gyula, ott azért már egy nagyon-nagyon kemény dió. Tehát tipikusan egy járási központban, amik adott esetben választókerületi központok és kulcstelepülések, ott már Narancsvidéken, Fideszes fellegvárakban, ez nagyon-nagyon nehéz. És hosszan beszélt egyébként arról, hogy ő a vidékkel, mint program, tehát hogy mint közpolitikailag, mezőgazdaságban miket képzel el. Itt tennék egy kicsit ilyen Y-leágazást. Egyrészt azt, hogy ezt nagyon hosszan megbeszéltük a Flaszterban. Katus Eszter volt a vendégünk, és erről sokat beszéltünk, úgyhogy erről most én nem mondanék bővebbet, azt ott meghallgathatják. A másik pedig az, hogy hát a politikai színezete a vidéknek az egy egészen más dimenzió, ahol nagyon-nagyon nehéz lesz ezt a fajta flót beindítani. Járva az országot is figyelve azt, hogy mondjuk vannak olyan választókerületi központok, ahol az ellenzék például nem tud egy komplett listát fölállítani, tehát nem tud minden választókerületbe jelöltet delegálni, nem tud egy teljes listát felskiccelni. Ellenben nagyon jókat vitatkoznak azon, hogy ki legyen az első, mert tudják, hogy a kompenzációs listáról valószínűleg bekerülnek. És közben meg van egy olyan jelenség is, hogy kicsi falvakban, ahol a Fidesz igazán nagyokat szokott tarolni, és ahol egyébként igazán sok munkája lenne, akár egy újdonsült politikai pártnak, mint most Magyar Péter frissen bejegyzett pártja, ott azt látom nagyon sok esetben a Fidesz részéről, hogy persze függetlennek vannak mondva a polgármesterek, de adott esetben egymásra licitálva versenyeznek. Az a káderhiány, amit meg kapkodás, amit látunk a nagy politikában a Fidesz részéről. Tehát csak úgy példa azt, hogy Menczer Tamásból kommunikációs igazgató tudott lenni, Illés Boglárkából államtitkár. Érezhető egy nagy politikai káderhiány, de vidéken, a kis településeken, ahol bizony nagyon sokan elmennek szavazni, és nagyon sokan a Fideszre szavaznak, hát 10 éve azt se tudják, hogy másra lehet-e szavazni, ott olyannyira nincs káderhiány, hogy nem csak, hogy egymásra indulnak ezek a jelöltek, és nagyon komoly személyeskedő Facebook viták zajlanak, vagy nem csak Facebook, ugye átláttuk, hogy valahol tetlegesség is fajult. Na ebbe világba érkezik meg Magyar Péter új pártja majd. Mondja is, hogy hát nem is biztos, hogy olyan sok jelöltjük lesz majd, mert azért érzi ő azt, hogy 14 éves mély, kőkemény fideszes munkát kellene feltörni.
De vajon naivitás most azt feltételezni, vagy azt gondolni, hogy amit látunk, hogy bármi, ami Magyar Péterrel történik, mekkora érdeklődés van rá, mennyien olvassák, mennyien nézik meg. Tehát, hogy ez azért túlmutat a tipikusan nagyvárosi értelmiségnek mondott rétegen, tehát, hogy ez azért le tud esetleg szivárogni.
Le tud, igen, csak abban nem vagyok biztos, hogy föl is tudja törni azokat a már-már feudális viszonyokat, amiben egyébként megint csak, hogyha összehasonlítjuk egy hónapja volt talán utoljára, egy hónappal ezelőtt volt egy másik címlapos Magyar Péter interjú, abban is beszél a vidéki Magyarországról, és most már sokkal árnyaltabban fogalmaz. Tehát, hogy akkor még egy kicsit úgy volt, hogy hát ott igazából történnek jó dolgok. Erre Enikő visszakérdezett, hogy azért nem vagyunk ebben teljesen biztosak, meg a Magyar Hang riportjai sem feltétlenül egy ilyen pirosposgás arcú, kedves vidéki gyermekek által befutott nagymezőkről szólnak, hanem nagyon komoly társadalmi problémákról, és akkor ott egy kicsit ő ezt megkerüli. És most már ebben az interjúban ő is mondja azt, hogy igen, a feudális viszonyok, az atomizált társadalom, tehát valószínűleg az az érdekes, hogy nem csak, hogy az ő mozgalmának a híre szivároghatott, úgymond nagyon csúnya szóval le, hanem adott esetben ő is megértetett valamit abból, hogyha esetleg most így belenézett, hogy ez nem lesz olyan egyszerű.
Igen, ugye ő az megjelenésekor, amikor feltűnt a színen, akkor még többször jelezte azt, hogy többször mondott olyanokat, hogy azért sok mindenben jó irányba mennek a dolgok, és egyébként pont ugye itt ilyen különféle vidéki történeteket említett. Hát nyilván, hogyha meg akarja nyerni a hatalommal elégedetlen embereket, akkor valóban azt kell mondania, vagy valóban ki kell mondania, hogy igazából mégsem olyan nagyon jó minden. De hogy akkor szerinted egyébként ez a fajta flow vagy lendület hívhatjuk bárminek, ez eljuthat kistelepülésig? Ez eljuthat faluig?
Hát, hogyha elviszik, és hogyha ha dolgoznak ezen, akkor persze. Az már más kérdés, és az lesz egy nagyon izgalmas dolog, hogy ezeken a településeken különböző érdekeket összefésülni. Tehát, hogy ehhez a fajta feladathoz kell az, hogy igen, van egy karizmatikus figura, van egy jó fellépésű, karakán, vízióval rendelkező politikus, és mögötte van egy hát mondjuk így, hogy Richelieu, ha már pont Rogán Antalt Magyar Péter illette ezzel a jelzővel, de egy földharcos, egy apró munkás, aki adott esetben ezeket a konfliktusokat elsimítja. Ez egy nagyon-nagyon konfliktusos terep, egy nagyon-nagyon izgalmas világa a politikának, és nagyon-nagyon gyorsan lehet sértett embereket futószalagon gyártani. Gondoljunk bele, hogy 14 év mellőzöttség, frusztráció, sértettség, megalázó vereségek, én össze se tudom számolni már mennyit. Egzisztenciális félelem, nagyon fontos. Tehát akik neki ugrottak a Fidesz rendszerének, most ezek az emberek azok, akik csatlakoznak, vagy csatlakoznának, vagy megkeresik Magyar Pétert. És akkor képzeljük el azt, hogy ők adott esetben összerúgták a port már más, akár más nézeteket valló szereplőkkel, akár csak korábban érkezett, vagy később NER-ből kicsekkolt szereplőkkel helyben. Elképesztő bonyolult lesz ezt összelépcsőzni, hogy akkor most tényleg mindannyian ugyanazt akarjuk, mindannyian egyfele húzunk. Ugye a Fidesznek ez 2002-től 2010-ig tartott. Tehát a 2010-es fülkeforradalom az nem egynapos történet volt, abban 8 év nagyon-nagyon kemény munkája volt benne. Egészen biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon komolyan fölkészítik ezeknek a kis településeknek, meg a járási központoknak, meg a választókerületi központoknak a vidéki fideszes képviselőit, hogy nagyon-nagyon megüthetitek a bokátokat, hogyha Magyar Péterrel paroláztok. Ő is egyébként úgy fogalmazott, ezt nem ebben az interjúban, ezt azt hiszem, hogy már a Válasz Online-nak mondta el egy podcastben, hogy a választások után számít arra, hogy nagyon sokan fognak átállni hozzá.
Igen, ezt a Magyar Hangnak adott a tüntetés utáni rövid interjújában is azt mondta, hogy ő arra számít, hogy talán azt hiszem azt a kifejezést mondta, hogy megpattanni fognak a Fideszből többen az önkormányzati választás után. Hogy vajon, amikor valaki ebbe belecsöppen egy új szereplőként, egy új pártként, ő tud-e olyat ígérni, ami több lehet annál, mint hogy most ott nagyon sok ember lényegében függésben él, akár a polgármestertől, akár a helyi képviselőtől, akár a polgármester vagy a helyi képviselő embereitől, ami nyilván ugye alapvetően a pénztől függ. Tehát, hogyha most Magyar Péter oda megy, vagy az emberei, akiket mondjuk még nem nagyon ismerünk, tehát, hogy mi olyat tud ajánlani, amiatt az emberek elhiszik neki, hogy ő jót tud tenni velük.
Stefano Botonit fogom idézni, aki a Magyar Hang által kiadott könyvében is leírta, meg több interjúban is mondta ezt, hogy 2019-ig nagyon egyszerű dolgom volt, mikor erre a kérdésre válaszoltam, hiszen addig ömlöttek az uniós pénzek, és hát volt egy szemmel látható konjunktúra. Tehát, hogy több közgazdász is elmondta már, hogy az uniótól 2 darab marsal segélynyi segélyt kaptunk, vagy hát pénzügyi hozzájárulást kaptunk a gazdaságunk fellendítésére. Voltak is eredmények, az más kérdés, hogyha összehasonlítjuk ennek az összegnek a nagyságát azzal, hogy mekkora fejlődés történt például Észak-Kelet-Magyarországon vagy a Délalföldön, hát akkor nagyon-nagyon nagy aránytalanságot látunk, de az biztos, hogy volt egy előrelépés. Tehát, hogyha mondjuk Borsod megyéből indulok ki, akkor az a fiatal ember, aki jelenleg el tudott járni mondjuk hetelő munkára, az azt jelenti, hogy mondjuk hétfő vasárnap elindult Budapestre, Dunántúlra, építőiparba dolgozott sokáig, keményen kapott egy tisztességes összeget, majd pénteken hazament, hétvégén kipihente magát és kezdődött először. Ilyen jó eséllyel ennek a fiatalembernek a családjába a 70-es évek közepén fordult elő, akkor ugye fekete vonatoknak hívták ezeket a többek között Máté Szalkáról, meg Miskolcról Budapestre tartó nagy építkezéseken dolgozó munkásjáratokat. Csak hogy láttuk azt, hogy mi lett ennek a vége a rendszerváltáskor, tehát ez gyakorlatilag mint egy ilyen vonallal, mintha elvágták volna, bezártak a nagy gyárak, nem kellettek az építkezésekre, tehát ezeknek a srácoknak az édesapja, vagy akár a nagyapja utcára kerültek, az édesapja ugye volt, hogy az ominózus elmúlt 8 évben segélyen tengődött, mert nem teremtettek munkahelyeket, és akkor most elérték azt, hogy persze különböző multik teremtettek rengeteg olyan állást, akár a Dunántúlon, akár ott félig meddig helyben, tehát hogy ez is egy ilyen nagyon nehéz dolog volt, de hogy az, hogy egyébként tényleg 4 millió ember dolgozik, ez valóban jelentett a Fidesz 14 éve alatt egy előrelépést, ennyit most mondom a nézőknek, tehát hogy épp hogy megemeltem a mutató ujjamat, a hüvelyk ujjamtól, noha ez egyébként rengeteg pénzbe került. Az, hogy erre mit sikerül ígérni, és azt, hogy ebből előbbre lehet lépni, ez egy kutya nehéz feladat lesz.
Igen, mert ugye mindenhez kell pénz, és Magyar Péter per pillanat nem tud olyan értelemben pénzzel gazdálkodni, hogy ő nem tud ígérgetni, ő nem tud bemondani olyan dolgokat, amiknek a megvalósításához pénz kell, hiszen miből lenne még neki pénz?
Így van, a kedvenc példám a 2022-ben, hogy ezt egy mondatban összefoglaljam, ezt a problémakört. 2022-ben voltam Tornanádaskán, ahol az történt, de ezt egyébként Szakácsiban is hallottam, az is Borsod megye, ahol arról beszéltek emberek, hogy persze, Jakab Péter tök jó dolgokat mond, Borsodi gyerek, ő is tudja, mi az a szegénység, és most jön a kulcsmondat, de a Fidesz enni ad meg munkát. Tehát, hogy ameddig egy ilyen megcsontosodott rendszerben valaki csak ígéretekkel, meg víziókkal megy, addig nagyon-nagyon nehéz lesz a megvalósult fizikai matériumok ellen küzdenie, mert neki már ott kialakult egy rendszere. Tehát, hogy ez a rendszer igenis fölépült már, és vannak előnyei, rengeteg hátránya van. A jövőt azt elképesztő tempóban zabálja föl, csak hogy ott azokon a vidékeken, ahol minden előrelépés ellenére tényleg kedről szerdára, szerdáról csütörtökre élnek az emberek, ott nagyon nehéz víziókkal házalni, meg hogy nektek majd jobb lesz. Majd jobb lesz, az abból a szempontból is nehéz, mert már egy kicsit most jobb lett ezeken a vidékeken, de hogy nagyon félnek attól, hogy itt megvan egy biztos fejlődés, egy biztos anyagi bázis, de hogy úristen, jön valami bizonytalan, hogy nehogy ezt a kicsit is elveszítsük. Tehát ez egy nagyon-nagyon erős érzés azokban az emberekben, akik tényleg a szó szerint a nulláról vagy a mínuszból eljutottak a plusz egyig. Azt sokkal jobban fogják védeni, mint azt, hogyha mondjuk 3-4-ről lépnél 5-re vagy 6-ra.
Igen, és ugye ez, amit látunk rendszeresen a választási eredményeken is, ami sokan így rászoktak csodálkozni igazából minden évben, vagy minden választási évben, hogy a legszegényebb, a legkiszolgáltatottabb településeken élők a hatalomra szavaznak. Ez nyilván egyébként nem magyar jelenség, ez nagyon sok helyen így van.
Így van, csak a magyar földrajzi és történelmi adottságok létrehoznak egy olyan torz rendszert, amire még a választási rendszernek az igazságtalanságai még rádobnak egy lapáttal, hogy ebből nagyon könnyen kétharmad lesz, és akkor itt még jön az ellenzéknek az a fajta adottsága, vagy nem is tudom, tehát állapota, hogy tulajdonképpen az ellenzék olyan emberekből áll, és olyan embereknek politizál, akik a körútat jó eséllyel Ferihegy fele adják el, és másfele nem. Tehát, hogy akik adott esetben sokkal többet tudnak Budapesten, Párizsról, Londonról és Rómáról, mint Kevermes Szaknyérról és Szakácsiról. És sokkal több, és sokkal jobban meg is értetik magukat ezekkel az emberekkel, mint adott esetben olyan emberekkel, akik Magyarországon élnek, csak egy egészen más szociokulturális közegből jönnek, sokkal több minden szétválasztja őket. És ez egy óriási feladat, amivel nem vagyok benne biztos, hogy az ellenzék fölkészült rá, meg fölvértezte magát, hogy ezzel megküzdjön. Az elmúlt 14 év azt mutatja, hogy nem. És ezért van mindig az a nagy vasárnapi rácsodálkozás, hogy na hát, pontot születnek ilyen 80%+ Fidesz eredmények, ahol azt gondolnánk, hogy ők a rendszernek valóban az áldozatai, és hogy valójában onnan kellene jönnie a legtöbb protest szavazatnak, hiszen ugye a legendás 2011-12-es Szél Kálmán tervben egy olyan megszorítással találkozott ez a réteg, amihez képest a bokros csomag az egy ilyen kofalárma tulajdonképpen. De nem, tehát hogy egyrészt van egy érzelmi töltet is, amit a büszkeség kapcsán kapnak az emberek. Erről pont a mostani számban van egy riportom, ami...
Akkor gyorsan itt át is vezetjük, tehát hogy akkor azt most így jól kibeszéltük, hogy Magyar Péter mekkora a fába vágta a fejszét, meg hogy milyen nehézségekkel fog ő vélhetően szembesülni. Na de hát, hogyha te itt vagy, egyrészt nem véletlenül beszélünk most Magyar Péter kapcsán is a vidéki Magyarországról, és akkor most így, ha már te így elkezdted, akkor folytassuk is, hogy ugye a legfrissebb számba írt riportod.
Tornanádaska ismét, ez egy nagyon különleges falu, eleve a legészakibb magyarországi település, ugye a trianoni határokon belül. Nagyon sok problémája származik abból, hogy mint a neve is benne van, az eredetileg Torna vármegyéhez, akkor még valóban vármegyéhez tartozott, csak hát ugye Torna vármegye jelentős része, meg gazdaságilag frekventált része az ugye a felvidékkel együtt Szlovákiához került. Itt egy olyan polgármester van, aki Beri Tamás, vagy becenevén Tamó, mindenki így emlegeti őt a településen, aki egyáltalán nem fekete-fehér skálán belőhető figura, mert korábban uzsoravád miatt egy darabig persze sitten ült.
Persze, egyébként ez mennyire jelző, hogy ilyet meg, hogy hát persze, polgármester persze sitten ült uzsora miatt.
Hát nincs ezzel egyedül, na. Tehát, hogy elég sok település van azon a környéken, ahol az uzsoravád miatt tehát vagy ültek, vagy kellett volna ülnie nagyon sok polgármesternek, tehát hogy ez ott egyébként így teljesen a levegőben van. És ővele még nem történt meg az, most legalábbis még ott voltam Tornanádaskán, ami például Nyírpilisen, hogy tüntetést szerveztek az uzsora miatt elvitt polgármesterükért, ugyanis letartóztatták őt, most nem uzsoravád, hanem hivatali pozícióval való visszaélés miatt, ugyanis azt mondta a több önkormányzati képviselőnek, hogy ha valaki rosszat mond róla, akkor 50 ezer forintot kap azért, hogyha lefenyítik, legalábbis a nyomozati adatokban ez szerepel, meg egy csomó más ilyen tipikus falusi, neres, félfeudális történet, tehát hogy a tűzifaosztásnál voltak némi anomáliák, elkezdett pénzt osztani úgy kölcsönre, hogy ott a rendőrség talált némi kivetnivalót abban is, és akkor emiatt is elvitték a polgármestert. És bizony-bizony az történt, hogy sokkal több olyan emberrel találkoztam, aki sajnálta a polgármestert, aki azt mondta, hogy nem igazak ezek a vádak, hogy jót tett vele, mint olyannal, aki azt mondta volna, hogy itt volt ennek a legfőbb ideje, és hogy igenis egy félelemre épülő rendszert hozott létre Tamó Tornanádaskán. És ennek az is benne van, az egyik oka az volt, hogy ezek a kölcsönök. Tehát, hogyha elképzeljük tornanádaskai helyzetet, akkor tényleg a Borsod megye leglassabb vonata megy oda. A busz az némiképp jobb, Bódvaszilason át kell szállni, és képzeljük el azt, hogy itt valaki bajba kerül. Azonnal szüksége van 200 ezer forintra. Egy ember elmondta, hogy konkrétan azért, mert a fia balesetet okozott, és gyorsan ki kellett fizetnie a kárt. Szombat reggel kit hív föl, akinek a településen van pénze. Ő szombat reggel sírva a polgármestert hívta föl, aki azonnal adott neki 200 ezer forintot, és mondta, hogy majd amint van pénzed, megadod. Nem nagyon van előttem, hogy akkor ez az ember most vár egy vonatot, elmegy mondjuk Edelénybe, megvárja, vagy elmegy Miskolcra, ez 2 óra, 60 kilométer, sok szerencsét hozzá, ott fogadják őt, megtárgyal egy gyors kölcsönt, amit aztán aláír, és akkor hónapokon keresztül az ő közmunka béréből majd lefogják, mert ugye ez ott a hivatalos kifejezés erre. Nyilvánvalóan ismerjük mindannyian a mondást, hogy gyorsan ad ki, kétszer ad. Hát a polgármester gyorsan adott mindenkinek. Ez az egyik fele. A másik pedig az, ami ezt a büszkeséget táplálja, és ez volt az, ezt a részét teljesen megértettem. Tehát, hogy itt nyilvánvalóan a polgármester gyorsan pénzt ad, teljesen logikus, hogy ráfüggenek úgymond erre a viszonyra. A másik viszont, hogy elképesztő csúnya az én ízlésemnek megfelelően, elképesztő csúnya, viszont elképesztő drága beruházások is megvalósultak ezen a településen. Ilyen szép helén a szobor egy kis tó közepén, amin most majd aranyhalak lesznek, ízléstelen egyszerűen, ilyen ördög vízköpő szobrok mellette.
És nyilván mint egy falat kenyér, úgy kell az oda.
Persze, meg a Dévény István kollégánk által folyton fölemlegetett Szabvány játszótér, ami mind, vagy Kondi Park, amit a kutya nem használ, az is ott éppen készül, és hogy erre azt mondták, hogy végre valami történt a faluban. Tehát, hogy végre van valami, ami miatt az van, hogy nem egy szemétdomb van ott, nem egy patkányfészek van ott, nem egy düledező putri van ott, mellette van, zárójel bezárva, de legalább a főtéren van valami, amire büszkék. És ezt ezek az emberek készítették el. A buszmegálló is úgy néz ki, ezt most nem régen, egy héttel a polgármester letartóztatása előtt adták át. Egy ilyen kőből kirakott mediterrán építmény, és bibliai idézetekkel, többek között a ne lopjal, illetve az ahol nincs vezetés, elvész a nép, ez némiképp áthallásos, hatalmas feszület mellette, ezt állítólag a közmunkások maguk nem csak hogy maguk építették, de maguk is tervezték, és akkor mellette a kidőlt buszmegállónak a menetrendje. De erre is büszkék az emberek, már nem a kidőlt menetrendre, hanem azt, hogy ott van ez a kicsit gicses megálló, mert hogy ez is szebb, mint bárhol a környező településeken, a másik faluban. Tehát, hogy van ez a fajta érzelmi töltet is. Egyébként Magyar Péterre, hogy visszacsatoljak, ő nagyon is játszik erre. Tehát ugye a Facebook bejegyzéseinek az egyharmada az programadás, egyharmada különböző megafonosoknak a személyes dolgainak a fölemlegetése, meg homályos célozgatása a nereseknek a nem túl keresztény életvitelére, illetve Vas Albert és Petőfi idézetek. Tehát egy ilyen érzelmi töltet adása, ez totálisan hiányzott az ellenzékből, ezt a Fidesz teljesen leuralta, és lám-lám, ahol nem történik semmi, ott még egy ilyen kis gicses, filagórás, széphelénás szobor, amiben egyébként helles dobozok, meg borsod is dobozok vannak dobálva, mindegy, borzasztóan nézett ki, még az is büszkeséggel tudja eltölteni az embereket, hogy igen, nekünk van egy ilyenünk, és bezzeg a szomszédnak Bódva Szilason nincs ilyenje. Ez egy tök fontos dolog, és ebben nagyon-nagyon lehet kapaszkodni, mert ez érzelmileg fontos. Tehát, hogy ez túlmutat a ráción, ahogy egyébként a politika is az érzelmeket kell, hogy megragadja, és hogyha az sikerül, akkor minden, ami észszerű, akkor azt is fölül tudja múlni. Csak hát ugye, itt ez egy nehezített terep lesz majd Magyar Péternek, majd meglátjuk, mire jut vele.
Így van, ez hamarosan ki fog derülni, a legfrissebb Magyar Hangban akkor egy terjedelmes interjú Magyar Péterrel, pár dolgot említettünk is, hogy mi mindenről beszél, de nagyon sok minden maradt, ami miatt érdemes elolvasni, illetve Tompos Ádámnak a riportja Torna Dádaskáról, ezekről is beszélgettünk most, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Bízom benne, hogy érdekesnek találták a beszélgetést, és sikerült felkeltenünk az érdeklődésüket egy kicsit a legfrissebb Magyar Hang iránt is, amely tehát április 12-e péntektől kapható az újságárusoknál, a címlapon pedig Magyar Péter. Én ismét csak azt kérném, hogyha még nem tették, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, lájkoljanak minket Facebookon, az Instagramon, van egy hírlevelünk, arra is feliratkozhatnak, illetve olvassák a hang.hu oldalt. Én kollégáim nevében köszönöm a figyelmüket, találkozunk a jövő héten is.
Hangosítunk, a Magyar Hang heti podcastja.